Folytatódik az Inforádió arénája, vendégünk Varga Judit, a miniszterelnökség Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára. Az európai parlamenti választással foglalkoztunk a műsor első részében, illetve a különböző jelölési folyamatokról. Mi a szerepe az Európai Tanácsnak, illetve az Európai Parlamentnek? Tehát a feladat megoszlások azok hogyan működnek? Ugye itt a spitzenkandidáti rendszer, szakértőket idézek most, az az EP találmánya. Hogyan lehet itt, milyen irányba lehet itt ezek után menni?
Igen, ez illeszkedik abba a trendbe, amit a lisszaboni szerződés indított el, amely a jogalkotási témák legnagyobb részében egyenlő jogokkal ruházta fel az Európai Parlamentet is, viszont az unió fejlődése során alapvetően mindig a tanácsnak volt meg a politikai vezető szerepe, ezt maguk a szerződések is így rendezik, és az a pillanat, amikor meg kell választani az 5 éves újabb vezetői struktúrát, akkor ezek a konfliktusok felszínre kerülnek, hiszen itt van az a pillanat, amikor a parlament újra bebizonyíthatja, hogy ő már pedig saját felfogása szerint egyenlő jogokkal rendelkezik. És ez az a politikai vita, ami folyamatosan napirenden van az EU-ban, de ilyenkor ugye a felszínre kerül. És a spitzenkandidát rendszer, ahogy mondta, az az EP találmánya, ez néhány tagország is támogatja. Ez egyrészt egy jogi értelmezésbeli kérdés, amelyben szerintem világos az álláspont, hogy ezt nem mondja ki az alapító szerződés, tehát nincs erre jogi felhatalmazás az Európai Parlamentnek, de nyilván a politikai nyomásgyakorlás folyamatosan ott van. Ugye ezzel is azt szeretné bizonyítani, hogy az 5 éves ciklus során még erősebb befolyás legyen. Szerintem az lenne maximum indokolt, hogy akkor az Európai Parlament elnöke legyen a spitzenkandidát, hiszen az az intézmény az, amelyet egyedül ugye közvetlenül választanak meg a uniós állampolgárok, mármint az uniós intézmények közül, ha ott nézzük. És viszont maga az Európai Bizottság az egy végrehajtó szerv, az szerződések őre, és hogyha megnézzük a politikai struktúráját ennek az egész Európai Uniónak, akkor azért a végső szó, a politikai iránymutatás, az, hogy merre menjen ez a nagy hajó, az az állam és kormányfő kezében kell, hogy maradjon, hiszen nem egy Egyesült Államokról beszélünk. És pontosan illeszkedik abba a szerepbe, mint szerződések őre, hogy a tanács az, aki elsősorban meghatározza, hogy ki a jelöltem, és ott van a demokratikus lehetőség ugye a parlament kezében, hogy neki egy minősített többséggel, tehát az összes képviselő plusz egy fővel kell jóvá hagynia ezt a jelöltet.
Úgy látja, hogy az Európai Parlament elnökén kívül az összes fontos uniós posztra a tanácsnak van joga jelölni?
Ez igen, mert utána következik az összes többi az általam elmondottakból, hogy a politikai irányítás a tanács kezében, vagy az Európai Tanács kezében van, de mivel folyamatos egyeztetési kényszer van, hiszen egy csomagban tárgyalják a csúcsvezetőket, és a csomag jelentős szereplőinél a parlamentnek jelentős jogkörei vannak, hiszen minősített többséggel kell jóvá hagynia a bizottság elnökjelöltjét, ugye ő maga választja meg a saját parlamentjének az elnökét, és utána, amikor megvan a biztos jelölt, az Európai Bizottság elnökjelöltje, akkor pedig elindul a maga az egész testület összeállítása, ahol a parlament ugye meghallgatásokat tart, és véleményt nyilvánít az egyes biztos jelöltekről is, és a végén van egy nagy szavazás, amikor egy egyszerű többséggel jóvá hagyja magát az egész bizottságot ősszel. Ugye, tehát azért a parlament jelen van folyamatosan.
Ugye az Európai Tanács elnöke jelenleg egy lengyel politikusa volt, lengyel miniszterelnök. Számít arra, hogy az 5 legfontosabb kulcspozíció vezetői poszt közül megint kap egyet egy kelet-európai? Vagy közép-európai?
Hát, ha csak a logikát nézzük, hogy földrajzi egyensúly, meg nagy tagállamok, régiek, újak, nők, férfiak, kapnia kell.
Melyikre számít?
Nagyon sok a szereplő, tehát ugye itt ha csak az olyan csatlakozott 12 országot nézzük, akkor nyilván vannak lehetőségek, és van nagyon sok alkalmas jelölt, úgyhogy egyelőre ezt nem tudom megmondani, hogy ki a befutó.
Ugye itt bolgár jelöltről is beszéltek, ugye Stefanovics kapcsán egy szlovák jelöltről is. Országszinten sem tudná behatárolni? Vagy például van egy magyar jelölt?
Országszinten sem tudnám behatárolni, és nem szeretném befolyásolni a gondolkodást azzal, hogy bármilyen jelöltet megnevezünk. Ugye itt ez egy nagyon szigorú fegyelmezett kommunikáció az egész Európai Tanács elnöke részéről is. Ugye látjuk, hogy kik azok, akik egyébként a sajtóhírekben nyilvánosság bizonyosságot kapnak, mennek a találgatások, de itt bárki lehet a befutó a nagy konstellációban.
És azt nem tudja most mondani, mondjuk egy Michel Barnier mellett kiáll-e a kormányfő, bár 5 évvel ezelőtt kiállt mellette, és most sem veti el, de akkor nem csak a Michel Barnier neve van a kalapban, hanem másé is.
Ezt már rengeteg jelet csoport van, ugye itt a liberális erők is, és a szocialisták is mondják, hogy hát már 3-szor egymás után néppárti bizottsági elnök volt, akkor most nekik is most már időszerűleg.
De megnyerte a néppárt a választást.
De megnyerte a néppárt a választást, és rendre megnyeri a néppárt a választást. Tehát itt vannak.
Júliusban ugye az Európai Parlamenti Ülésen meg kell választani az új, vagy meg kell nevezni az Európai Bizottságnak az új elnökét, viszont a Juncker Bizottság az október végéig van mandátuma. Mennyire látja, hogy mennyire lesz béna kacsa, hogyha lehet ilyen pestiesen fogalmazva mondani a következő hónapokban a jelenlegi testület?
A jelenlegi testület jogszabály szerint addig hivatalban van, teljes erős kacsaként, amíg ugye nem lép hivatalba az új, tehát november 1-től. Úgyhogy ilyen szempontból politikailag nem, vagy, tehát nem lehet gyengébbnek tekinteni, hiszen vagy jogilag nem lehet. Az is biztos, hogy ilyenkor azért az uniós jogalkotás is leáll. Tehát persze maguktól a dosszék
blokkolódik egész évben?
Nem blokkolódik, és nem is egész évben, hanem itt a nyár folyamán a politikai figyelem egyértelműen az intézményi struktúrára összpontosít, és ezekre a alkotmányos döntésekre, uniós alapdöntésekre. Nyilván nagyon sok dosszéja az a maga útján így próbál előre haladni, tehát ha csak azt nézem, hogy a parlament mint társjogalkotó, ugye 60%-a a képviselőnek lecserélődik, úgyhogy számos dosszié gazdát fog cserélni, ezekhez meg kell várni az új parlament felállását, ami azt jelenti, hogy megtalálni, hogy melyik bizottságban kiül, ki a bizottsági elnök, ki a koordinátor, a régi dosszié kihez kerül. Érdekes például a Sargentini asszony, hogy már nem lesz a parlamentben, kinek dobja át a kedvenc dossziéját, de akármelyik iparpolitikai kérdésben is, ugye itt meg kell keresni majd az új témafelelősöket, ezért egyértelmű, hogy ilyenkor ezek a tárgyalások úgymond alszanak, vagy megállnak.
Ha már témákról beszélt, ugye Magyarországnak, önöknek Trócsányi miniszter úr a csúcsjelöltjük, legalábbis, hogy az Európai Bizottság magyar tagját illetően. Milyen területet szánnak neki? Vagy gondolkoznak-e, vagy lesz-e lobbizás abban az ügyben, hogy milyen terület felé tendáljanak?
Hát itt azt kell nézni, hogy az ország méretéhez, tapasztalatához, a jelölt tapasztalatához is melyik portfólió áll, vagy a legalkalmasabb. Ugye egy nemzetközileg rendkívüli módon elismert jogász professzorról van szó. Ez szerintem,
aki már dolgozott hosszú ideig Brüsszelben.
Aki
is.
Már Brüsszelben volt, ugye nagykövetünk, és Párizsban is, tehát ismeri a közeget, őt is ismerik Európában, úgyhogy ezt az alkalmasságot ezt mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hiszen ezért az európai biztosoknak nagyon mély szakmai politikát is kell folytatniuk a politikai vezetés mellett.
Milyen feladatai lesznek az új intézményeknek, akár a bizottságnak, akár az összes többinek? Ez a választás mennyire befolyásolja Európa jövőjét, amiről a műsor elején is beszéltünk, tehát hogy milyen irányba induljon el az Európai Unió? Tehát van ugye az a két iskola, hogy az Európai Egyesült Államok, illetve a Nemzetek Európája, amely egy gazdasági szövetségről szól leginkább.
És még sok másról, de igen. Azért azt elfelejtettem, vagy nem említettük még, hogy a június 20-21-i európai csúcsnak amellett, hogy jelölni fogja, vagy arra hivatott, hogy jelölje a csúcsvezető jelölteket, azért van egy nagyon fontos feladat, hogy a stratégiai menetrendet, a stratégiai agendát elfogadja, ami az 5 éves ciklusnak a politikai irányait és az Európai Unió jövőjéről alkotott képét kijelölje. Ugye már volt Nagyszebenben egy informális csúcs, ahol már ennek az alappontjait lefektették. Itt nagyon fontos például Európa versenyképességének az erősítése, vagy ugyanúgy a klímaváltozásban folytatni azt az élharcot, amelyet Európa a globális klímaváltozás elleni küzdelemben évek óta képvisel. Tehát itt számos olyan alapvető nagy politikai kérdésben jelöli majd ki az irányokat ez a stratégiai menetrend, amelyhez aztán majd a új Európai Bizottságnak a munkaterve és az egyes jogalkotási dossziék is igazodni fognak. És ebben nyilván minden tagállam begyújtotta a maga álláspontját. Mi továbbra is amellett vagyunk, hogy itt a szerződéses keretrendszer tiszteletben kell tartani. Az új Európai Bizottságnak nem szabad politikai bizottságként definiálnia magát, hiszen látjuk, hogy milyen problémákat okozott. Ha megnézzük a Juncker mérlegét, ott azért egy fontos hiba, hogy a Brexit is úgy tudott bekövetkezni, hogy nem tettek meg mindent az előző Európai Bizottság, vagy tehát a most kimenő Európai Bizottság vezetői, annak érdekében, hogy a briteket próbálják bent tartani, hogy nem mentek oda többet tárgyalni, beszélgetni velük, hogy mi az elégedetlenség oka, hiszen itt lehetett volna akár még Cameronnal is sokkal többet egyeztetni. A britek folyamatosan jelezték, hogy mi a problémájuk ezzel, és ugye ilyen jelek most is jönnek.
Ilyenkor a tagállamok részéről nem lehet egyébként hatni a bizottság elnökére, vagy az unió vezetés?
Hát nyilván lehet hatni, de hogyha nem történik meg, akkor ugye az az eredmény, hogy bekövetkezik egy értetlen Brexit, ami most is 3 éve még egy ilyen rókafogtacsukkal nem tudja senki, hogy most mégis ez hol fog végződni. Az is biztos, hogy a Brexit pártnak a 30% feletti sikeres szereplése, ez megint egy megerősítés, hogy a brit belpolitikában arra, hogy Brexit felé akarnak menni az emberek. Tehát van egy ilyen jelenség, de az is igaz, hogy például Juncker nem figyelt arra, hogy a kelet-nyugat nem, ellentétnek nem nevezném, mert túl erős kifejezés, de biztos, hogy a kontinens keleti és nyugati tüdejének azért jobban együtt kellene lillegezni, és ebben a bizottsági elnöknek egy híd szerepet kellett volna betöltenie, és nem járt annyit ezekben az országokban a bizottság elnöke, hogy kifejezte volna szándékát, hogy valóban meg akarja érteni az itteni nüansznyi, vagy éppen fontos különbségeket. Tehát a jövőben erre figyelni kell, hiszen a tagállamok közötti kohéziót nem egy ilyen folyamatos bizalmatlanság növeléssel, különböző jogállamisági mechanizmusok, meg fenyegetések, szankciók kilátásba helyezésével kellene az uniót a jövőben kormányozni, hanem egy sokkal alaposabb egymásra figyeléssel. De ez fontos része kell, hogy legyen a stratégiai menetrendnek, ez a magyar álláspontnak is a része.
Sokszor szóba hoztam már a beszélgetés folyamán a treatyt, a szerződést. Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár vetette fel, hogy módosítani, változtatni kellene a 2009-ben elfogadott lisszaboni szerződésen, és ezt a magyar miniszterelnök is támogatta. Tartják még ezt az álláspontot?
Ugye itt a minőség a lényeg, meg egyrészt a lehetőség, hogy azért ez egy egyhangú kérdés, hiszen utána akkor egy alkotmányozó konventet össze kellene hívni, amelyben csak szigorúan egyhangúsággal lehet dönteni, és akkor nagyon ki kell választani azokat a témákat, amelyekben hozzányúlunk a szerződésekhez. Mi egy...
Rászolgált a szerződés a változtatásra?
Hát az idők változnak, ugye vannak tapasztalatok is. Véleményem szerint bizonyos alapvetéseket meg kellene erősíteni. Tehát mi a tagállami kompetencia és mi az uniós kompetencia, és leállítani a folyamatos lopakodó hatáskörbővítésnek a halvány lehetőségét is. Tehát ahol nem hiába van bizonyos területeken egyértelmű konszenzus a törekvés, és egyhangú döntéshozatal előírva, és ugye mivel látják néhány nagyobb tagállam, hogy ahogy bejönnek a kicsik, és ezzel a egyhangúság lehetőségével élve a saját érdekeik szerint próbálják meg befolyásolni a döntéshozatalt, mivel ez sokaknak nem tetszik, próbálnak minél több minősített többségi döntéshozatalt behozni a uniós politikák döntéseibe. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy nem hiába van a konszenzusra törekvés belekódolva a szerződésekbe, és inkább ezen kellene elgondolkodni, hogy hogyan teremtünk olyan helyzetet, ahol mindenki kész a kompromisszumra, és nem egyfajta take it or leave it állapotokat teremteni, amelyben nagyon sok ország nem érzi magát megszólítva, vagy nem találja a saját érdekeit. Viszont vannak olyan területek, amelyben mindenképpen mélyebbre, vagy hatékonyabbá lehetne tenni az Európai Unió működését, például a fejlesztéspolitikában, amely a migráció eredendő okainak a kezelését is illeti. Ugye van magyar javaslat arra, hogy a migrációt ki kellene venni a bizottság és a tanács kezéből, és odaadni a belügyminiszterek tanácsának, hogy azok döntsenek arról, akik igazán ott vannak a gáton, és a minden aspektus szempontjából a leginkább felkészültek.
Akkor a belügyminiszterek tanácsa döntött például a kvótákról is.
Hát az már megint egy másik kérdés, mert a kvóta pedig egy abszolút egy alapvető elvet érint, hogy vajon meghívó levelet küldünk-e a világ számára, vagy sem. Itt is ugye mit láttunk, hogy nem tartják tiszteletben egyes országoknak a szuverén döntését és saját.
Csak ez jól felfogott. Javasolt
igen, de ez inkább a technikai részleteit illeti a migrációs kérdéseknek. Tehát, hogy van itt nagyon sok olyan terület, és itt nyilván másra gondol Macron elnök is, amikor alkotmányozni szeretne, és másra gondolt az ex-kancellár is. Tehát biztos, hogy vannak ilyen irányok is, erre is, hogyha van konszenzus, akkor nyilván beindul ez a folyamat is.
Kőkemény politikáról beszéltünk az elmúlt több mint fél órában, azonban a politikán kívül van egy virtuális valóság is. A közösségi médiában is megjelent a politika, különböző platformokon, amelyek ugye leginkább magánkézben vannak. És ezek is befolyásolják azért már a politikai irányokat. Hogy látja, ezeknek milyen a jövője?
Igen, itt egy érdekes helyzet kezd kialakulni, hogy maga az internetes tér, angolul ez a social media, magyarul a szociális...
Közösségi média.
Igen, köszönöm szépen. Tehát, hogy az mindenképpen a szimbóluma a demokráciának, a véleménynyilvántás szabadságának, az információs szabadságának, tehát hihetetlen sok pozitívumot hozott be a közéletbe, az emberek életébe. Viszont azzal, hogy számos technika alakult ki, amellyel tudjuk, hogy ha a keresőbe valaki beüti a saját érdeklődési területének megfelelő szót, akkor utána már vannak olyan programok, amelyek szándékosan utána csak olyan típusú híreket, lehetőségeket, reklámokat, keresési eredményeket, találatokat dobnak fel annak az adott állampolgárnak, és így kezd kialakulni egy olyan világ, amelyet abszolút nem látunk át, mert technikailag rendkívül bonyolult. Látjuk, hogy mögötte magáncégek állnak, amelyek egyébként nem is európai nagy magáncégek. És elég sok adatvédelmi és egyébként demokratikus ellenőrzési kérdés kezd felmerülni. Ugye azt
és
látjuk,
még adózási szabályok is.
És még adózási szabályok is. És hogy arra már az Európai Uniós elkezdett időben figyelni, hogy az interneten terjedő például gyűlöletbeszéd ellen, vagy akár a terrorizmusra bújtás ellen legyenek.
Vagy álhírek.
Vagy álhírek, igen. De az álhírek is egy érdekes kategória, erre mindig azt mondom, zárólás megjegyzés, de nem tudom magamban tartani, hogy mit is nevezünk álhírnek, amikor a német ZDF nagy német csatornának adok egy másfél órás interjút, amikor megkérdeznek minket Magyarország Európa politikájáról. 90 percig beszélek, egy 40 perces dokumentumfilmbe pedig 20 másodpercet vágnak be, és ez a egyetlen egy gyakorlatilag nem a kormányt kritizáló véleményeben a 40 perces dokumentumfilmben, és ilyen dokumentumfilmeket Magyarországról úgy adnak le, hogy csak az egyik oldalt hallgatják meg, és az sokkolják a német közönséget. Ez szerintem egy hihetetlen dezinformáció az országról. Maga a jogállamisági vita során is számos olyan nyugat-európai médiumban megjelent hír volt, ami abszolút nem a valóságot, vagy még az 50%-os valóságot sem tudta bemutatni. Tehát a dezinformáció számomra egy sokkal bővebb kérdés, mint az, hogy csak mindenki arra gondol, hogy valaki kívülről akar befolyásolni az interneten keresztül a választópolgárokat.
Mert azért ilyen is van.
Nyilván ilyen is van a világban is, tehát, hogy, de nem, ez is itt is akkor, ha már dezinformáció, akkor legyünk egyensúlyozottak, és ne csak egyfajta liberális szemüvegen keresztül próbáljunk, vagy egyfajta egy politikai irányzatból a dezinformáció jelenségére tekinteni, hanem tekintsük azt is dezinformációnak, hogyha a média egyoldalúan közöl állításokat csak az országokról, vagy politikai irányzatokról.
De... Szumma-szumáról mit tudnak kezdeni az egész közösségi média jelenséggel? Akár adózási, akár szabályozási, akár sok minden más szempontból.
Hát itt a európai jogalkotónak a felelőssége, hogy arra már van szabály, hogy kiszűrjük a tartalmakat, viszont az, aki szűri a tartalmakat is, kvázi cenzúrez az interneten, őt kiőrzi, rá kifigyel, hogy milyen transzparencia szabályok szerint, vajon demokratikus szabályok szerint történik-e ez az ellenőrzés, vajon minden egyes állampolgárnak az érdekét szolgálja ez. Tehát erre ki lehetne ugyanúgy alakítani egy keretrendszert, ugyanúgy az adózási szabályokra, és ami szerintem még egy nagyon nagy feladat a jogalkalmazó számára, hogy történik valami egy olyan virtuális térben, amely földrajzilag nem behatárolható, történik bármiféle jogalkalmazást igénylő cselekmény az online térben, és erre például egy magyar bíróságnak kell majd adott ügyben döntést hoznia, úgyhogy nem is nagyon látjuk, hogy ez a cselekmény hol zajlik le. Tehát ennek a kereteit is érdemes ugye kezelni, és megfoghatóbbá tenni azt, hogy az online térben mi történik, és a jogalkotás ezt még nem tudta lekövetni.
Leszűkíthető ez az unió, illetve az amerikai high-tech cégek, nevezzük nevén a gyereket, közti vitára? Tehát, hogy ez mikor elkezdődött-e ez már, mert azért Mark Zuckerberg nem egyszer volt már Brüsszelben is, vagy hol áll most ez a folyamat?
Itt ugye látszik, hogy már volt a francia államfővel is egyeztetés Zuckerbergnek, tehát hogy a folyamat, a beszélgetések elindultak, én ezt úgy hívom Brüsszelben, hogy a konferenciázgatás beindult, meg a nyilatkozatok. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan téma lesz, amellyel az új parlament és az új bizottság is foglalkozni fog, vagy kell, hogy foglalkozzon.
Ugye június utolsó, nem június van, május utolsó napjaiban zajlik a Brain Bar Budapesten. Csütörtökön egy vitán is vett részt, ahol ütköztették a különböző álláspontjukat. Miről szólt ez?
Igen, szándékosan az volt a célja ennek a vitának, hogy provokálja a közönséget is, meg a vitapartnereket is, úgyhogy én egy nagyon liberális, német, feminista mozgalmi hölgyel voltam ugye párbajban, és alapvetően a feminizmusról lett volna szó, de valahogy a moderátor mégiscsak a migrációról akart beszélni, úgyhogy mégis lett egy alapvető világok harca vita az egészből, és ugye megkaptam azokat a kritikákat, amelyeket hónapok óta egyébként külföldön, amelyekkel harcolok, meg amelyeket olvashatunk a médiában is, hogy miért nem akarunk befogadni bevándorlókat, és hogy a multikulturális társadalom ugye az a főszabály. És hát ez egy nagyon parázs vita volt, tele fiatal belföldi és külföldi közönséggel, úgyhogy nagyon szívesen megyek ilyen helyekre, hiszen érdemes ütköztetni az érveket, érdemes kizökkenteni az ellenfelet, érdemes elmondani, hogy amikor a magyar kormány azt mondja, hogy a bevándorlás politikában megállt szeretne parancsolni, attól még ő nem kritizál másokat, hiszen soha nem szóltunk be abba, hogy ebben a kérdésben például a franciák vagy éppen a belgák hogyan döntenek.
Hogy látja, az elmúlt 4-5 évben belementek a kollégái, a kormánytagjai, vagy akár a miniszterelnök is ilyen nyílt vitákban?
Szerintem mi folyamatos vitákban állunk, hiszen...
Face to face, mint ahogy most is volt.
Ez egyébként egy nagy Brain Bar rendezvény, tehát folyamatosan a jövőt kutatják, és próbálnak mindig provokatívak lenni, tehát ez egy nagyon speciális helyzet, de véleményem szerint mi mindig egyenes testtartással beállunk belföldön és külföldön is azokba a konfliktusokba, amelyet az a helyzet generál, hogy a mainstream-mel szemben merjük vállalni a saját álláspontunkat, és kimerjük azt mondani, hogy az nem volt felírva az uniós csatlakozási szabályok közé, hogy fel kell adnunk nemzeti identitásunkat, fel kell adnunk a kulturális jövőképünket, hogy be kell fogadnunk a különböző kultúrájú tömegeket, és egy olyan párhuzamos társadalomban kell végződnünk, mint ami nyugaton már látható. Nagyon érdekes, mert a vita után is beszélgettem a moderátorral, és látszik a teljes értetlenség, hiszen ők ezt úgy gondolják, hogy igen, mi most azt mondjuk, hogy a család az egy férfi és egy nő. Én azt mondom, igen, és pont. Meg azt mondják, hogy nem baj, ez egy tanulási folyamat. És majd eljutunk odáig, hogy majd akár kijuthatunk, hogy egy család, akár egy kutya is egy fiatal hölgy. Tehát, hogy igazából nincs bennük olyan...
Azért ez önök részéről is egy extremitás felvetése, nem?
Mert? Miért?
Hát ugye egy kutya is egy hölgy, vagy valami.
Volt már ilyen, ez volt egy ilyen, ezt azért mondom, mert egy konferencián volt egy ilyen elem, Novák Katalin államtitkár azt mutatta be, voltak ilyen rajzok, rajzpályázat, és már az ENSZ-ben folyó család politikai vitákban már ilyen is felmerül, hogy igazából annyira tág a család fogalma, hogy akár ez is lehetne. Tehát, hogy ahhoz ragaszkodni, hogy férfi és nő a család, az egy avittas, valami régi dolog. Én még mindig azt mondom, hogy ez egy vélemény, ezt ugyanúgy tiszteletben kell tartani a liberális értékrend szerint, és hogy nyitottnak kell lenni a másikra, tehát pont az ellenfelének kéne ezt elsőként elfogadni, és nem azt mondani, hogy nem baj, te még ilyen tanuló vagy, majd eljutsz odáig, hogy a, nem is tudom, már 61 féle gender elméletet is majd magadévá teszed. Tehát ez egy érdekes.
2024-ben lesz a következő európai parlamenti választás. Mit gondol, miről fogunk beszélgetni akkor, milyen lesz akkor az Európai Unió?
2024-ben? Nagyon remélem, hogy még mindig tud Európa arról dönteni, hogy milyen jövőképet akar, hogy nem.
Akkor is még arról kell dönteni?
Hát meglátjuk, a folyamatokat meglátjuk, és azért nagyon remélem, hogy az is ugyanolyan esélye lesz a bevándorlás ellenes erőknek, mint most.
Akkor is még a bevándorlás lesz a központi téma?
Hát, ha megnézzük a populációs trendeket Afrikában, a világ többi részén, ez évtizedekig egy kihívás lesz Európa vezetői számára.
Erősödhet a kulturális identitás a következő 5 évben az egyes nemzetállamokban, vagy éppen Magyarországon?
Én bízom abban, hogy igen, hiszen látszik, hogy ezek az erők nagyon jól szerepeltek a választásokon, hogy van erre egy igény. Én mindig azzal a példával szoktam jönni, hogy szerintem egy francia bortermelőt megkérdezünk arról, hogy a ő vörös borát 10 év múlva hogy kellene címkézni nézni, vajon európai borként, vagy a megfelelő bordói borként, és melyik lenne büszkébb, akkor biztos, hogy az utóbbit választaná.
Varga Judit, a miniszterelnökség Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára volt az Inforádió Arena című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Adásunk meghallgatható és megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.